Szeretettel köszöntelek benneteket. A ma esti webinárnak a állásinterjú lesz a témája, illetve az arra való felkészülés. Úgy fog kinézni ez az egy óra, hogy most próbálok léptetni egyet, és ezt nem engedi a Zoom, úgyhogy ki kell, hogy jöjjek egy pillanatra, és újra elkezdeni a vetítést, hát ha most működik, nem működik, ez érdekes. Hát színesebb, szagosabb, hogyha láthatjátok a prezimet, de igazából, hogyha nagyon nem fog működni, akkor meg tudom oldani ezt a PPT nélkül is. Most működik. Oké. Szóval miről lesz szó? Beszélni fogunk magáról az interjúra való felkészülésről, azaz mivel tudod sikeresebbé tenni, vagy mivel tudod növelni az esélyeidet, hogy egyrészt behívjanak az interjúra, illetve hogy az interjú maga minél jobban sikerüljön, és aztán egy állásajánlat lehessen ennek a vége. Ennek egy nagyon kardinális része az önéletrajz, hiszen ez alapján fognak behívni az interjúra. Ez nekem veszőparipám, szívügyem, bármennyit tudnék róla mesélni, úgyhogy egy külön szlájdot szenteltem az önéletrajznak. Aztán beszélni fogunk arról, hogy az interjún mi várható, és egy külön slide szól majd, és egy külön blog szól majd arról, hogy milyen kérdések várhatóak. Igazából az interjún úgy működnek a HR-esek, hogy egy kicsit olyan, mintha egy kérdésbankból dolgoznának. Tehát van egy pool, amiben rengeteg kérdés szerepel, és ők onnan választanak kérdéseket. Arra akarok ezzel kiukadni, hogy ez igenis tanulható, hogy mi vár ránk egy interjún. Lehet, hogy még nem voltál interjún, lehet, hogy már jó néhány interjún vagy túl, és van is tapasztalatod. Remélem, hogy ebben az esetben is tudok újat mondani. Aztán, mint mondtam, a webinár végén biztosítok majd lehetőséget arra, hogy kérdezzetek, akár úgy, hogy felhangosítjátok magatokat, vagy pedig úgy, hogy a chatben gyűlnek a kérdések, és akkor azt megbeszéljük. Kópi Ildikó vagyok, jó magam is jogász. Adójogászként dolgoztam, adómenedzserként évekig, majd a múlt is karrierjeim végén, vagy karrierem végén HR menedzserként dolgoztam egy fejvadászcégnél egy évet, és igazából mind annak a tapasztalatát gyűjtöttem össze ebbe a ma esti webinárba, amit én megéltem, akár az interjúasztal egyik vagy másik oldalán. Nagyon sokat interjúztattam, és pont az előadás kapcsán számoltam meg, hogy legalább 100 állásinterjún vagyok túl, interjúzóként. Emlékszem, hogy amikor az első nagybetűs állásomat kerestem a diplomám megszerzése után, akkor 50 interjún vettem részt. Szóval ez várható ma, és akkor csapjunk is a lovak közé. Ismét nem akar működni a kis odébb pörgető gomb, úgyhogy akkor most újra megosztom az előadásom, és újra elindítom, meglátjuk, hogy most megy-e. Megy, ismét megy, fantasztikus. Szóval, felkészülés. Sokat gondolkodtam azon, hogy vajon hol kezdődik a felkészülés egy állásinterjúra. És szerintem nem ott, hogy elküldjük az önéletrajzunkat, ez sokkal korábban elkezdődik. Nagyon sokszor a karrier tanácsadások során tudatos egyetemistákkal találkozom, illetve tudatos álláskeresőkkel, tudatos karrierváltókkal, és nagyon sok TDK versenyt, sok idegen nyelvet látok a CV-ben, illetve olyan szabadidős tevékenységeket, ami mind-mind valami többet mond rólunk, illetve ami valahogyan megkülönböztet bennünket a többiektől. Most abba gondoljatok bele, hogy egy állásinterjúra lehet, hogy rajtatok kívül még 100 másik ember fog jelentkezni. Mi az, amivel te valahogy a többiek fölé tudod pozícionálni magad? Mi az, amiért téged választanak? Én azt szoktam tanácsolni, hogyha jó, hogyha ez a kérdés mindig ott villog a fejünkben, hogy mi az én célom, és miért én vagyok arra az adott pozícióra a legjobb jelölt. Úgyhogy mindenkit arra bíztatok, hogyha még az egyetemi tanulmányait végzi, hogy nagyon tudatosan gondolja azt végig, hogy mi az, amiből később profitálhat. Ha pedig már éppen végzel, vagy mindjárt végzel, és azt gondolod, hogy nem tanultál elég idegen nyelvet, vagy nem halmoztál fel elég olyan szabadidős tevékenységet, ami segíthet később a karrierépítés során, akkor semmi gond, ez bármikor elkezdheted. Az angol az egyik veszőparipám, amit nem győzök elégszer aláhúzni, illetve hangsúlyozni, hogy mennyire fontos nem csak az állásinterjún, hanem később a maga munka során, bármilyen jogi területen helyezkedsz el. És azért mondom az angolt és nem egyéb nyelveket, mert azért vannak német nyelvtudás, francia nyelvtudás, stb. Igénylő pozíciók is, mert az angol az, amit a leggyakrabban kérnek. Aztán a nagyszámok törvénye alapján az állásinterjúkra is igaz, hogy minél több helyre jelentkezel, annál nagyobb az esélye arra, hogy valahova behívnak, illetve hogy minél hamarabb állást tudsz majd szerezni. Sokszor szoktam mondani a karriertanácsadásra hozzám érkezőknek, hogy úgy menjenek az interjúra, hogy valamelyest képbe kerülnek a cégből, vagy az irodából, vagy a közigazgatási intézményből, ahova jelentkeznek. Egyrészt azért, mert meg fogják kérdezni az interjún, hogy miért pont ahhoz a céghez jelentkeztél, és ilyenkor nem annyira veszi ki jól magát, hogyha azt válaszoljuk, hogy nem tudom, nem ismerem, beadtam 100 helyre, ez volt az egyik, illetve ha egy kicsit utána nézel a cégnek, akkor az neked is jó, hogy látod, vajon el tudnád-e magad képzelni, nem tudom, vegetáriánusként egy húsipari cégnél. Szóval ezt mindenképp érdemes körüljárni, hogy hova jelentkezem. Ez arra a kérdésemre is választ adhat, hogy el tudom-e magamot képzelni, illetve hogy mik az én céljaim, vajon odavaló lennék-e. Aztán a stresszkezelést azért írtam föl a mai előadásra, mert egyrészt nagyon sokat foglalkozom mostanában ezzel, másrészt leesett nekem, hogy nem csak az állásinterjún érdemes vagy szükséges kezelnünk a stresszünket egy adott stressz helyzetben, hanem nagyon stresszes maga az a folyamat, amíg lesz egy állásunk. Akár akkor, hogy akkor is, hogyha éppen váltunk, akkor is, hogyha az első állásunkat, vagy akkor is, hogyha egy gyakornoki helyet keresünk. Nagyon sokszor nem is jeleznek vissza. Szerintem 10-ből 7-szer nem is jeleznek vissza arra, hogy most igen vagy nem, hogyha nem, akkor miért nem. És ez nagyon megterhelő, lelkileg is, illetve pszichésen is. Többféle megküzdési mód van, amit ajánlani tudok, amiket jó magam alkalmazom, vagy az ismerőseim alkalmaznak, pszichológiát tanulok, szóval amit az egyetemen tanulok. Úgyhogy most mondok párat, ami nálam bevált. Erre szerintem nincs egyébként egy kész recept, de te ismered magad a legjobban, úgyhogy lehet, hogy pusztán elég végig gondolni, hogy mi az, ami segíthet, és eszedbe fog jutni, hogy hogyan tudod a saját stresszfaktoraidat kiiktatni, ha nem is az összeset, de minél többet. Nekem segíteni szokott, amikor arra gondolok, hogy az interjú maga el fog múlni. Ezt sokszor szoktam magamnak mondani, amikor neccesebb szituációkban vagyok, hogy egyszer véget ér, mégpedig belátható időn belül véget ér. Ez nálam abszolút segít abban, hogy egy kicsit megnyugodjon a lelkem vagy az elmém. Nagyon hasonló a pszichológiából vett azon hozzáállás, hogy miért is történik az a stressz helyzet. Az a stressz helyzet azért történik, hogy elérjem a célom, hogy legyen egy gyakornoki helyem, hogy el tudjak helyezkedni egy nagy ügyvédi irodában, hogy bekerüljek a közigazgatásba. Tehát ha tudom, hogy miért szenvedek már a felkészülés során, vagy akár az állásinterjún, akkor talán könnyebb elviselnem azt, ami ott rám vár. Egyébként nem mindig stresszes az állásinterjú, illetve a rutinnal is csökkenthető a stressz. Mint mondtam, az első állásom, amikor az első szerződésemet aláírtam, akkor 50 interjúra mentem el, hogy megtaláljam a hozzám leginkább illő állást, és az első pár alkalommal gyakorlatilag mindent elrontottam, amit el lehet rontani. Ezt onnan tudtam, hogy miután eljöttem az interjúról, és visszapörgettem a fejemben az eseményeket, akkor nagyon-nagyon sok kérdésre más választ adtam volna. Ezzel semmi gond nincsen. A 20. interjún már nem nagyon tudtak meglepni a kérdéseikkel az interjúztatók. A 30. interjú magasságában már egy kicsit untam is magam, és pontosan tudtam, hogy milyen kérdések fognak jönni. Még lehet, hogy betalált valamilyen, nem tudom, kreatívabb HR interjús kérdés, de a 40. után már tényleg untam a saját válaszaimat, pontosan tudtam, hogy milyen kérdések fognak jönni, és pontosan tudtam, hogy azokra mit fogok válaszolni, és ezáltal az én stresszfaktoraim is bőven-bőven csökkentek. Az is segíthet, nekem segíteni szokott, amikor arra gondolok, hogy oké, hogy itt most teljesítenem kell, és még az is lehet, hogy egy kifejezett stressz interjún fogok részt venni, ilyenen is részt vettem. De voltam már ennél sokkal rosszabb helyzetben, és amikor arra gondolok, hogy milyen egyéb sokkal rosszabb helyzetekben voltam már, akkor valahogy az bagatelizálni tudja magát a stresszes interjú helyzetet. Amúgy nagyon-nagyon sokszor kedves, jófej emberekkel találkoztam az interjúm során, mind amikor interjúztattam, mind amikor én magam interjúztam, és egyáltalán nem olyan rémes helyzet ez. És akkor most térjünk is át a CV-re. Ugye mondtam, hogy ez egy nagyon kardinális része az állásinterjúra való felkészülésnek, és most engedjétek meg, hogy ismét megszakítsam és újraindítsam a előadást, mert valamiért nem akar azonnal átlépni egyik szlájdról a másikra, de igazából ez csak engem akaszt meg, de nem biztos, hogy olyan rettenetesen nagy probléma, vagy CV-tippek. Sokszor kérdezik tőlem, hogy milyen hosszú legyen. Ne legyen nagyon hosszú, én néha kaptam ilyen 10 oldalon felüli CV-ket, hát ahhoz szövegkiemelőt kellett már HR-esként használnom, hogy kihámozzam belőle a lényeget. Én vettem a fáradtságot minden alkalommal, hogy a hosszú CV-ket is végigolvassam, de nem mindenki teszi. Hogyha a karriered elején jársz, akkor valószínűleg nem ezzel a problémával találkozol, hanem azzal, hogy hogyan töltsd ki, hogy az a megfelelő hosszúságot elérje. A megfelelő hosszúság egyébként általában ilyen 1-2 oldal. 2 oldalnál már ne legyen több. Hogyha nagyon nem tudod, hogy mit írj a CV-be saját magadról, hogy a előhozt elérd, mert még mondjuk nincsen elég szakmai tapasztalatod, amit fel tudnál sorolni, de mondjuk akad egy vagy kettő, részletezd, hogy azokon a helyeken mit csináltál. Hogyha nincsen releváns szakmai tapasztalatod, akkor írd le, hogy milyen diákmunkákat végeztél. Mindenképpen érdemes beleírni, hogy milyen hobbiaid vannak, hiszen a hobbi az nagyon sokat elárul rólad. Szoktam javasolni, hogy egy kicsit beszéljünk, meséljünk magunkról, tüntessük fel, hogy mik az erősségeink, de a hobbi az sokkal többet mond annál, mint hogyha én felsorolom magamról, hogy milyen erősségeim vannak. Érdemes mind a kettőt benne hagyni. De most mondok egy példát arra, hogy a hobbi mennyire lehet beszédes. Nemrég találkoztam egy sráccal, akinek bár nem volt sok szakmai tapasztalata, és egy gyakornoki helyet keresett magának. Elmondta a karrier tanácsadáson, hogy ő foci bíró volt 7 évig. Na most mit mond ez nekem róla, hogy ő foci bíró volt? Ő azt gondolta, hogy nem releváns ez az info, és ki akarta hagyni a CV-ből. Az, hogy ő foci bíró volt 7 évig, úgyhogy még az egyetemet se végezte el, az nekem azt mondja, hogy ő nagyon fiatalon megtanulta, hogy hogyan legyen csapatjátékos, hogy hogyan érjen oda időbe, tehát valószínűleg tanult már némi time managementet, döntéseket kellett hoznia, nem is keveset, hiszen bíró volt. És biztos, hogy kitartó, ráadásul lojális, hiszen 7 évig csinálta. Szóval ahelyett, hogy neki azt tanácsoltam volna, hogy leírja magáról, hogy ő egy nagyon lojális munkaerő lesz, aki nagyon jó csapatjátékos, azt tanácsoltam neki, hogy mindenképp tüntesse föl ezt a, hát nem állás, de munkát, tevékenységet, elfoglaltságot a múltjából, mert nagyon-nagyon pozitív tud lenni. Illetve lehet egy ilyen kapcsolata teremtő ereje is annak, hogy milyen hobbiaid vannak. Például nemrég találkoztam egy sráccal, akinél az szerepelt, hogy neki a szenvedélye az analóg fotográfia. És ki akarta venni a CV-jéből ezt, magát a hobbi részt, és mondtam neki, hogy elég kicsi az esélye arra, hogy olyas valakivel találkozik, egy olyan CV olvasóval, ezt így hívjuk, aki szintén szereti az analóg fotográfiát, de én, aki megkaptam a CV-jét és olvastam a CV-jét, én CV-olvasóként például rajongok az analóg fotográfiáért, fotográfus vagyok, és nagyon-nagyon nagy kapcsolatteremtő ereje van ennek. És hogyha nem ezt az aspektust nézzük, hogy esetleg hogyan szerez pluszpontokat valakinél, akinek lehet, hogy szintén szívügye a, nem tudom, a lovaglás vagy az úszás, egyrészt lehet egy ilyen beszélgetés kezdeményezés is, hogy egy kicsit kevésbé formálisan el lehessen indítani egy állásinterjút, de leginkább beszédes a hobbid, és a hobbid legyen specializált, tehát ne azt írd szerintem, hogy szereted a sportokat, hanem írd le, hogy konkrétan milyen sportokat szeretsz például. Fotó. Nem csak amiatt, mert fotográfus vagyok, hanem a kérdés gyakorisága miatt is fel akartam ideírni mindenképp ezt a kérdést. Nagyon gyakran kapom meg, hogy legyen fotó, vagy ne legyen fotó. Az angol száz kultúrában dívik ez ma, hogy maradjunk minél inkább ítélkezésmentesek, ne hozzunk korai döntéseket mondjuk egy fotó alapján. A fotó ne befolyásolja a HR-est, amikor valakit behív, vagy nem hív be. Nálunk még ez nem annyira elterjedt. Tehát Magyarországon mi még nem itt járunk, hogyha nincsen fotó, akkor lehet hiányérzetem, de ha döntened kell a között, hogy van egy selfie-d, vagy meg ne legyen ott semmi, akkor inkább ne legyen ott semmi. Tehát hogyha úgy döntesz, hogy fotót teszel a CV-dre, akkor az a fotó legyen jó. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy 10 000-eket kell kifizetned egy profi fotósnak, hogy egy fotót készítsen rólad. Megkérheted egy barátodat, családtagodat, hogy készítsen rólad otthoni körülmények között egy nagyon jó fotót, akár telefonnal, de az nézzen ki jobban, mint egy fotó, amit nem tudom, egy Rómában készített szelfinél. Tehát legyen a háttér vagy blur, vagy hogyha nem blur, akkor legyen nagyon letisztult, semleges, tehát ne legyen a háttérben szekrény, épület, semmi, ami elvonhatja a figyelmet az arcodról, és ne legyen elég egész alakos, ne legyen fél alakos sem, tehát egy ilyen mell fölötti ember alakot ábrázoljon, tehát ne legyen igazolványkép, hanem annál legyen egy kicsit jobban vágva, vagy nagyobb méretben vágva. De egyébként nem horribilis összeg az sem, hogyha valakivel csináltatsz, egy profi fotóssal 10 darab fotót magadról, amit tudsz használni, nem csak önéletrajzban, hanem nem tudom, social médián, LinkedIn-en. Nemrég csináltattam magamról a social média felületekre egy ilyen pár fotót, és azt hiszem darabja 1000 forint volt, évekig használhatod. De a leglényegesebb része a CV-nek az a tartalom, a releváns tapasztalat. Hogyha nagyon sok helyen dolgoztál, akkor csak a releváns tapasztalatokat írd oda egy-egy munkahelyhez. Aztán az is probléma szokott lenni, hogy túl sok helyen dolgozott valaki, majd biztos jobhoppernek nézik, ilyenkor felsorolja el mindet. Én ebben az esetben azt szoktam mondani, hogy ha valahol csak 3 hetet dolgoztál, és nagyon nem jött be, releváns szakmai tapasztalatot nem szereztél, akkor azt inkább ne írd bele a CV-be, senki nem fogja ellenőrizni, de optikailag valóban nem túlzottan jó, hogyha 15 munkahely van felsorolva nagyon rövid időm alatt a CV-mben. És mindenképp azzal a mindsettel írnám a CV-t, hogy mi az én célom vele, hova akarok vele bekerülni. Egyáltalán mit akarok? Mit akarok elérni? Hova szeretnék elérni? Most mire van nekem szükségem? És én ezt bele is szoktam írni a CV-be, és ezt is szoktam tanácsolni, hogy egy nagyon rövid részt a fotó mellett, fotó alatt egy pár mondatot, 2-3-at hagyjunk annak, amivel megszólítjuk azt, aki olvasni fogja a CV-nket. Például én azért jelentkezek ebbe a versenyjogi irodába, mert ezt mindig is szerettem volna kipróbálni. Nagyon örültem annak, hogy jött most ez az álláshirdetés velem szembe, és remélem, hogy tudunk találkozni egy interjún. Persze ebben az esetben, hogyha nem az összes jelentkezésed ugyanolyan profilú irodába, munkahelyre, álláshirdetésre szól, tehát mondjuk nem csak és kizárólag, nem tudom, büntetőjogi irodákba jelentkezel, akkor ez azt is jelenti, hogy minden egyes alkalommal egy picit módosítani kell a CV-n. Szerintem ezt nem érdemes megspórolni, ezt az időt. Érdemes a hirdetésre szabni a CV-t. Már csak azért is, mert mit fog csinálni a HR-es, vagy a jogi asszisztens, vagy az ügyvéd, aki megkapja a CV-det, össze fogja nézni az álláshirdetést, meg a CV-t, és pipálgatni fog. Mi az a CV-ben, ami az álláshirdetésben kiírásra került? Minél több pipát összegyűjteni, ez a cél, éppen ezért érdemes mindig rászabni a kiírásra a CV-nket, még akkor is, hogyha ez plusz energia. És általában a sorrend úgy néz ki, ami a releváns tartalmat illeti, hogy szakmai tapasztalat, kronológiailag haladunk visszafelé, tehát mindig a legaktuálisabban felül, majd jönnek az iskolák, ugyanez a szabály, kronológiailag haladunk az aktuális sulitól visszafelé, általános iskolát nem szükséges beleírni, aztán, hogyha már tapasztaltállás kereső vagy, illetve rendelkezel szakmai tapasztalattal, akkor már a gimit sem szoktam javasolni, beleírni. Tehát mindig a CV hosszától függ, és ahogy nőnek a szakmai tapasztalatok, úgy lehet minél több dolgot elhagyni a CV-ben, ami egy kezdő állás keresőnél még megvan a CV-ben. Az elérhetőségeket meg csak azért írtam oda, mert én elkövettem azt a hibát, hogy hogy úgy jelentkeztem állásra, hogy ezt kihagytam. Persze az e-mail címemen elértek, de fel akartak hívni telefonon, és akkor írtak egy e-mailt, hogy küldjem már el a telefonszámon, mert nincs benne, és amúgy meg ez teljesen nyilvánvaló, hogy azt beleírjuk a CV-be, és amúgy majdnem minden CV, amivel találkozom, abban szerepel is, ez csak egy ilyen emlékeztető szeretett volna lenni. És ami a célodon kívül, hogy miért jelentkezel arra az állásra, azt tartom még nagyon lényegesnek, hogy azzal a mindsettel írd a CV-t is, amilyen mindsettel a suliban gyűjtögeted, vagy a szakmai tapasztalatok megszerzésekor az első vagy első pár munkahelyen gyűjtögeted azokat a skilleket, amik tényleg a végső céljaid eléréséhez szükségesek, mégpedig az, hogy mitől tűnsz ki, mitől vagy te jobb, mint mások, mitől vagy te jobb, mint az a 99 másik jelentkező, aki ugyanarra az állásra pályázik. Ez igényel némi önismeretet, ez igényel jó sok agyalást, de ezt mindenképpen megéri beletenni nem csak az álláskeresésbe, hanem a önmagunk fejlesztésébe is. Illetve ezzel lehet azt is leszűrni, hogy mi az, amiben én még fejlesztésre szorulok. Tehát mik azok a területek, ami nálam még gyenge? Nem fogok kitűnni az angol tudásommal, mert középfokon beszélek? Akkor rá kell hajtani, vagy érdemes ráhajtani az angolra. Én nagyon jól írok, vagy nagyon jól dolgozom Canvában, amiről mindjárt beszélünk, akkor azt érdemes beletenni a CV-be, és érdemes hangsúlyozni magunkról Canva. Én a utolsó CV-met már ott szerkesztettem, ezt szoktam ajánlani, én ezt ismerem, de tudom, hogy több ilyen program, meg szoftver, meg weblap van, ahol nagyon könnyen, nagyon felhasználóbarát módon panelekből összerakva, előre legyártott templétek alapján nagyon igényes CV-t lehet készíteni meglehetősen rövid idő alatt. Azt hiszem, valami fél óra volt elkészítenem a legutolsó CV-t, amit használnom kellett, és szerintem igényesen néz ki, és ma már nagyon sokan használják, tehát nagyon sokan úgy adják be a CV-jüket, hogy bizony az valamilyen szerkesztő programmal lett gatyábarázva, és ha más miatt nem is használnál ilyet, gondolj arra, hogy a többiek bizony így fogják beadni, és ne kerülj emiatt verseny hátrányba, sokkal ízlésesebben tud kinézni egy Canvában előre legyártott templét alapján egy CV, mint egy Word-ben tökéletesen, vagy majdnem tökéletesen megszerkesztett fehér hátterű Times New Roman betűtípussal megszerkesztett CV-m. És akkor robogunk is tovább, mert hogy az időnk. Mi történik akkor, hogyha behívnak interjúra? Sokszor kapok olyan kérdéseket, ami magával az én protokoláris kérdések, hogy mi történik, ha nem tudok elmenni az interjúra, hogyan mondom le. Az a lényeg, hogyha nem tudsz elmenni valahogy, jelez nekik e-mailben, telefonon. Velem sokszor előfordult már ez, én mindig szólok, és nagyon nagyra értékelem, hogyha nekem szólnak, amikor én interjúztatok. Nem tudhatod, hogy mikor mész te még az ő utcájukba. Lehet, hogy most megkaptál egy másik állást, és nem akarsz hozzájuk elmenni interjúra, de mi van, hogyha később látsz majd náluk olyan pozit, amire szívesen jelentkeznél. Ne úgy maradj benne az adatbázisukban, hogy nem mentél el, és többé ne foglalkozzanak veled. Az öltözködés nagyon gyakori kérdés szokott lenni, és azt szoktam ezzel kapcsolatban mondani, hogy az a lényeg, hogy ne legyél alulöltözött. Inkább öltözt túl az interjúztatót, mint alul. Hogyha ügyvédi irodákba jelentkezel, vagy közigazgatási szervhez, akkor nagy eséllyel elegánsan lesznek fölöltözve az interjúztatók. Ha egy lazább helyre mész, lehet, hogy akkor is, de az is lehet, hogy az interjú miatt pont nem. Lehet, hogy ők is felöltöznek, kiöltöznek. Mivel tudod csökkenteni a szorongásod jobban? Szerintem azzal, hogyha ezen nem kattogsz, hogy vagyok fölöltözve, és hogyha férfiként felveszel egy öltönyt, meg egy inget, és nőként meg felveszel egy szoknyát, meg egy blúzt, akkor nem nagyon tudod alulöltözni az állásinterjút, mint történetet, és az meg nagyon kellemetlen tud lenni, hogyha alulöltözötten mész. Hogyha az én interjúimra kiöltözik valaki, az nekem azért szokott kedves lenni, mert azt látom, hogy ő azt az interjút komolyan vette. Hogy engem komolyan vett, azt az alkalmat komolyan vette. És nagyon sokan gondolkodnak így, főleg a jogász szakmában. Nekés. Egyszer megtörtént velem, hogy késtem, még a Waze meg a Google Maps korra előtt. Nem találtam meg az épületet, és nem nagyon tudtam már abból jól kijönni aztán, hogy 20 percet késtem, senkit nem érdekelt, hogy mi miatt, az az interjú ott a késés miatt elment, erről meg vagyok győződve, hogy amiatt. A COVID kapcsán lehet kérdés, vagy post-COVID kapcsán, hogy fogjunk-e kezet vagy sem, lehet, hogy neked sem annyira komfortos kezet fogni, hogyha nem komfortos és személyes az interjú, akkor érdemes jelezni, hogy a COVID miatt, ha nem maragszol, akkor én most nem adok kezet. Ami meg a köszönést illeti, és ezt összekötöm egyébként a tegeződés-magázódás témakörével, első körben magázódjunk. Azt nem tudom, hogy ismeritek-e ennek az etikettjét, elmondom, hogy abban az esetben, hogyha nem ismered, ha azonos neműek találkoznak először, akkor az idősebb ajánlja föl annak a lehetőségét, hogy esetleg tegeződjünk. Ha pedig különböző neműek találkoznak első alkalommal, akkor a nő ajánlja föl. Na most ezt a szabályt van, aki követi, van, aki nem. Honnan tudjuk, hogy valaki, akivel interjúzunk, az követi vagy sem, hogyha ő egy 62 éves ügyvéd úr, akkor lehet, hogy igen, és akkor a nőként mész interjúzni, nagyon várhatja esetleg, hogy te ajánld föl, de ez nem az a szitu, ahol tegeződünk egy idegen, idősebb úrral, hölgyel. Ha meg egy idősek vagyunk, én abban az esetben is megvárnám, hogy ők ajánlják föl. Még hogyha az az etiketnek nem is megfelelő, de hadd ajánlják föl ők, hogy á, figyelj, jó napottal köszönsz, nyugodtan tegeződjünk. Magázódj első körben, aztán majd ők szólnak, hogyha ez nem okés. Mindig tud, hogy hova adtad be a jelentkezésed. Ettől előfordult velem, hogy interjúztattam, és hát kb. Mindig ezzel a kérdéssel kezdek, hogy miért is jelentkeztél ide. És erre az volt a válasz, hogy kérhetek egy percet, hadd nézzem meg, hogy hova is interjúzok most. A lány egyáltalán nem tudta, hogy milyen filmet néz, és hát ez kellemetlen. Én ebben az esetben is adtam neki ezután esélyt, meg én nem pusztán ez alapján hozok egy döntést, hogy most megyünk-e tovább az interjúm, vagy sem, de van, aki igen. És többen ilyenkor már azt mondják, hogy arra se vette a fáradtságot, hogy megnézze, hogy az én cégem mi, és hogy ez a pozíció mi, akkor ő hogy fog bejönni majd egy meetingre a későbbiek során. Szóval mindig tud, hogy hova jelentkezel, akár a villamoson odafelé menet, az interjúra menet, érdemes végigfutni még egyszer, hogy mi szerepelt a kiírásban. Ezzel is hangolódsz arra, ami vár rád az interjún. A stresszkezelést itt is megemlítem, mostanában nagyon sokat foglalkozom mindfulness-szel, mindfulness tanfolyamra járok. Ez egy stresszkezelési tanfolyam is, amellett, hogy a tudatos jelenlétet erősítjük a tanfolyamon. ez az én egyik megküzdési technikám azokon fölül, amiket a webinár elején a stresszkezeléssel kapcsolatban elmondtam. Te ismered magad a legjobban, te tudod, hogy te mire reagálsz jól. Hallottam olyan esetet, hogy valaki kabalát visz magával a táskájában, és ez teljesen rendben van. Van, akinek segít, hogyha nála van egy ékszer, aminek ő azt tulajdonítja, hogy már többször átsegített őt nehéz helyzeteken. Én minden ilyesmit tiszteletben tartok, és örülök annak, hogy egyáltalán van az illetőnek, aki ezt meséli, valamilyen megküzdési taktikája, hogy a nehéz helyzetekben egy kicsit könnyítse a dolgát. Hogyha időben elindulsz, és nem kell azon stresszelned, hogy odaérek-e időben vagy sem, hogyha szépen fölöltözöl, és nem kell azon stresszelni, hogy vajon most alulöltözött leszek-e vagy sem, mindezekkel tudod csökkenteni a te stressz szinted. Hogyha képben vagy, hogy hova jelentkeztél, hogy mi az az állás, hogy mit is írtam be a CV-mbe, amit hozzájuk beadtam, ezzel mind-mind-mind nyugodtabban tudsz beülni az interjúra. Van, aki ettől függetlenül rettenetesen izgul. Ez nem baj. Ez nem baj, mert ez egy ilyen helyzet. Hogyha nagyon-nagyon-nagyon izgulsz, akkor az interjúztatóban ez okozhat egy olyan drukkot, hogy ő nagyon-nagyon drukkol neked, hogy te azt ott túléld, és akkor elvonja a figyelmét arról, hogy mit is mondasz, mert ő azon izgul, hogy te azt el tud mondani. Ilyet is tapasztaltam már, de ha ez van, akkor ez van, akkor ebből főzöl, ezzel semmi gond nincsen egyébként, hogy látszik rajtad, hogy izgatott vagy. Ebben az esetben én annyit tennék, hogyha tényleg így ennyire látványos az izgalom. Igen, látványos, de kitenném az asztalra. Figyelj, itt most az történik, hogy én nagyon izgulok, ezt kérlek, nézd el nekem. És ő erre azt fogja mondani, hogy hát persze. Szóval, hogyha ez így ki van mondva, akkor neki se kell annyira drukkolnia, hogy te így el tud mondani, amit szeretnél. Szokták kérdezni tőlem, hogy ha kellemetlen kérdést kapnak, akkor arra válaszoljanak-e? Elnézést. Én erre azt szoktam mondani, hogy ne. Tehát ha nagyon kellemetlennek érzed valamilyen kérdésre válaszolni, akkor érdemes finoman utalni erre, mondjuk visszakérdezve, hogy nagy gond az, hogyha én erre a kérdésre most nem válaszolok, nem érzem komfortosnak. Sokkal jobb egy ilyenbe belemenni, mint belemenni magába abba a kellemetlen helyzetbe, amit a kérdés megválaszolása okoz, és nagyon a kedvet szegheti. Szóval ez nem kínvallatás. Az interjúztató amúgy nem kérdezhet meg tőled akármit, majd mindjárt áttérünk a tipikus interjú kérdésekhez, és ott hoztam olyat is, amit megkérdeznek gyakran, bár nem kérdezhetnék meg, nem illik, de mégis megteszik. Szerintem jobb ilyenkor jelezni, hogy ezt talán skippelném. Az angolt azért írtam fel ide is, mert hogyha olyan interjúra jelentkezik,